Kérlek titeket, lapozzatok a 139. Zsoltárhoz, és néhány verset innen olvasunk, aztán majd még több igét is megnézünk. Azok nagy százalékban ki lesznek majd vetítve. 139. Zsoltár első 4 versét, majd a rész végén a 23-24 verseket olvassuk el. Helyeteken ülve, bibliáitokban kövessétek, akin itt van a Biblia, valamilyen formában. Így hangzik Isten igéje, 139. Zsoltár első 4 verse. Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. 23. és 24-es versek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Szeretnék nektek most egy képet kivetíteni. Többen bizonyára találkoztatok már ezzel a képpel az interneten. Igen. No, itt egy kép. Ki az, aki látta már ezt a képet? Sokan láttátok. Néhány kérdést teszek föl, amire várnék nyilván hangos választ, meg magatokban is várok választ, hogy ti magatokban is adjatok választ, aztán meg majd házi csoportokon még lehet róla beszélgetni. Most szeretném az elején egy pár gondolatot még, mielőtt rátérnénk erre. Nagyon fontos dolog, igyekszem tanítani a saját családomat is, hogy lehetőleg legyen nála egy jegyzetfüzet, ha Isten tiszteletre jössz. Megmondom miért. Hétfőn reggel fölkelsz, és visszapróbálsz emlékezni, miről volt szó ma. Nagyon kevés dologra fogsz emlékezni. Amit le is írsz, meg a Bibliádban még követsz is magad is, megnézed, sokkal több minden marad meg. Ki az, aki járt már középiskolába vagy egyetemre? Ki az, aki jegyzetelt az órán? Jó, oké. Miért jegyzeteltetek? Mert készültetek a vizsgára, és komolyan vettétek azt, hogy amit elhangzik, az a vizsga szempontjából lényeges. Hallottuk a bevezetőben, az Isten igénynél fontosabb nincs a világon. Tehát nem azt mondom, hogy mindent le kell írni, ami elhangzik, hanem azokat a gondolatokat, üzeneteket, amit a Szentlélek ott helyben mutat. A Biblia tükör. Ilyenkor, mikor jövünk az Isten tiszteletre, Isten tükrébe nézünk bele. És figyelmeztet, bátorít, ind bennünket az Úr. Fontos megjegyezni egy igeverset, egy gondolatot, ha nem is mindent, nem kell mindent leírni, mert nem biztos, hogy mindent, valaki nem is tud figyelni egyébként, ha mindent írni akar. Mondhatja a kismama, hogy de hát én kismama vagyok, szaladgálok a gyerek után. Neked azt mondom, hogy amikor vasalsz vagy főzöl, hallgass meg újra, otthon. Akkor találd meg a módját annak, hogy hogyan emlékezel vissza. A hozzáállásunk megmutatja, hogy milyen gyümölcsöt fog teremni az életünkben az ige. Ez nem véletlenszerű. Sámuelről azt mondja a Biblia, olyan volt, mint aki nem engedett lehullani egyetlen igét sem abból, amelyet az Úr mondott neki. Tehát én bátorítalak téged, hogy legyen egy kis helyzetfüzeted, és hozz el a Bibliádat is. Nekem mindegy, milyen formában hozod el, elektronikusan a okostelefonodon, mindegy. De kövesd az igét lehetőleg, mondom, nagy rész ki lesz most vetítve, nem mindig vetítünk ki minden igét, és becsüld meg az igét a hozzáállásoddal is, nyilván a szívünkkel elsősorban, de a hozzáállásunkkal is, és higgyétek el, hogy gyümölcse lesz, jó gyümölcse lesz ennek. No, visszatérve a képre. Mi jut eszünk be erről a képről? Be lehet kiáltani. Inkább nem. Céges tréningen volt ez. Nagyon jó, miért ne? Fontos, hogy amit elmondtál. Aztán? Kinek mi jut eszébe? Erősebbnek látja magát, a cica oroszlánnak látja magát, duzzad az önbizalomtól. Büszkeség. Hát ugye a második és pozitív vagy negatív szemléletet tükrözze ez a kép. Attól függ, honnan nézzük. Pozitív. Pozitív. Nyilván engem érdekel véleményetek, tehát most itt nem vizsga, ez nem vizsga, beszélgetünk. és nem fogom a végén megmondani a frankót, és akkor bekesüljegyél a földbe, vagy az, igen, igen, jól mondtam, nem erről szól a történet. Negatív is lehet, hanem reálisan. Attól még ő macska, hogy oroszlánnak látja magát. Oké. Okay. Ha magunkat helyettesítjük be a képen látható szituációba, akkor az életünkre nézve ennek pozitív vagy negatív hatása lesz. Miért és miben?
Ha úgy látjuk, hogy Júda oroszlánya él bennünk, akkor pozitív. De hogyha aha, meg önmagunkba bízunk, akkor pedig bármikor belénk rúgnak az utcán, és csodálkozunk, hogy miért, mikor mi azt hittük, hogy oroszlánok vagyunk.
Hallottátok, igaz? Más valaki? No, érdemes még ezen gondolkodni, mert valóban ez a kép alapvetően egy világi szemléletmódot, a pozitív gondolkodásmód szemléletmódját tükrözi, aminek köze nincs a Bibliához. Azt tükrözi, hogy ha te másképp kezdesz gondolkodni magadról, akkor más is leszel. Itt most nem az egészséges önbizalomról beszélek, az egészséges önértékelésről beszélek, mert sok esetben azokat gyötri az ördög, akinek rossz az önértékelése. Akár álmaiban is gyötri az ördög. Akkor elveszíti a identitását, hogy ki is valójában. De ugyanakkor ez a pozitív gondolkodásmód valójában az embert nem változtatja meg. Ez a cica kimenne a szavannára, és megpróbálna elcsípni egy hiénát, és akkor ugye próbálna üvölteni, mint az oroszlán, hogy hát biztos. És akkor onnan megjött a vacsorám. Tehát attól, hogy ő oroszlánnak látja magát, attól ő egy cica. És amikor éles helyzetbe kerül, bizony cicának is bizonyul. Ilyen az, amikor az ember önmagáról nem gondolkodik valóságosan. Az ilyen ember kerüli azokat a szituációkat, amelyekben megmérettetik ki is ő valójában, mert tudja, érzi, hogy mindaz, amit magáról gondol, ahhoz nincs meg a muníció. Nincs meg a kondíció. A Házunk népe című könyvében Pálhegyi Feri bácsi négy területre bontja az ember önmagáról alkotott gondolkodását, vagy egyáltalán a önismeretét. Nem akarom ebbe az irányba elvinni, nagyon sok igét meg fogunk nézni, és igazán az igék pontosan elegendőek a legmélyebbre ható pszichológiai kutatások végzéséhez is. Tehát jelzem, minden benne, amit a legmélyebb analízisekben lehet olvasni, a Bibliát olvasod, abban fogsz látni egy nagyon jó tükröt, ráadásul igaz, tiszta tükröt. Tehát tiszta vizet fogsz magadhoz venni. Az első a közismert én, ami rólam mindenki számára ismeretes, amilyennek engem az emberek látnak. A második a rejtett tény, én. Olyan része az életemnek, amiről én tudok, de mások nem. Lehet ez például egy betegség. Lehetnek bűnök, titkolt bűnök. Látnak valahogy az emberek, de tudom, hogy az nem a teljes valóság. Van a dolgok, amit nem mutatok meg mindenkinek. Ez egyébként normális is. Tehát nem mindent mutatunk meg mindenkinek. De hozzátartozik ahhoz a rejtett énünk is, amik vagyunk. Aztán van a vak én. Ez a harmadik. Mások ismerik, de én nem. Mások számára teljesen nyilvánvaló, hogy ez rám jellemző, de én nem vagyok tudatában annak, hogy én ilyen vagyok. Ezért van szükség néha arra, hogy egymás arcában megnézzük magunkat, és kapjunk visszajelzéseket az életünkről. Vigyázz, azonban ezek a visszajelzések nem tökéletesek. Az emberektől visszajelzések arra nézve, kik is vagyunk valójában, nem tökéletesek, torzak, mert mindannyian torz tükörrel rendelkezünk ezen a világon. Egyikünknek sincs tökéletes tisztaságú tükre nagyítója. Nagy önbecsapás és megtévesztés, amikor valaki azt gondolja magáról, és a megtévesztés egyik formája, hogy ő tökéletes. Ő a frankó. Az ő gyülekezete a legjobb. Az ő teológiája a legjobb. Ezzel már beleesett a felfogadottság bűnébe. Magánál másokat nem különnek tart, nem Krisztus keresi a másikban, hanem magát helyezi mások fölé. A negyedik dolog pedig, amely igazán csodálatosan nyílik meg a hívő ember számára, az ismeretlen én. Az, akinek engem Isten lát. És valójában ez a legtökéletesebb kép. Milyennek lát engem Isten? Na most ezt Dávid nagyon jól tudta. Ezért írta a Zsoltárban le, amit leírt. Hogy Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezed rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. És Dávid imádkozik ennek hatására, azt mondja, te ismersz engem. Valójában, Istenem, te ismersz engem egyedül olyannak, amilyen én valójában vagyok. A te tükröd tökéletes. Ezért mondja Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Istenem. Ismerd meg a szívemet. Próbálj meg. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Vezess az örökké valóság ösvényén. Na most, ha ezt megértjük, ezt az igazságot, hogy Isten ismer engem igazán olyannak, amilyen vagyok. Ha egészséges az önismeretem, akkor teljes életet tudok élni, szabad leszek. És az Isten az, aki segíthet engem egészséges önismeretre, akkor értem meg, amit Jakab mondta, hogy teljes önnek tartsátok, amikor különféle próbatételek érnek titeket. Tudván, hogy ez a hit próbája megváltoztat titeket. Mert ez vezet engem egy kiteljesedett életre. A házasságomban, a barátságomban, a munkámban, az emberi kapcsolataimban, az Istennel való kapcsolataimban. Ez a fajta felismerések. Mert gondoljunk bele, hogy a próbatételek idején kiderül, hogy kik vagyunk valójában. Igaz? Előjönnek azok a dolgok az életünkben, amelyekkel kapcsolatban vakok voltunk, és nem is láttuk. Nyilvánvalóan lesznek azok a dolgok, amelyeket talán rejtegettünk. Egyébként emésztették az életünket. Fájdalommal járták át a szívünket. Vagy éppen a felfalkodottság bűnébe vittek bele bennünket. És beleestünk a túlzásokba. De amikor az Isten megpróbál bennünket, ezt azért teszi, hogy meglássuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk. Hogy megértsük, hogy mennyire nem tudunk az ő kegyelme nélkül élni. Igazán ezek a megpróbáltatások, ezek az élethelyzetek semmi máshoz nem vezetnek, ha helyesen gondolkodunk róluk, mint hogy meggyökerezzünk Krisztusban. Megerősödünk. Nagy szelek voltak az elmúlt időszakban. Egy kis kert tulajdonos azt mondta, hogy nem kötöm ki a fámat. Kérdezte tőle az ismerőse, miért nem kötött ki? Hát kitörik. Hadd erősödjön. Nézd meg azt, hogy a szeles időben mennyit vastagodott a törzse. 120 kilométerre szélben így ment a kis fa, és rágyúrt a törzsére. Elkezdett erősödni a törzse. Milyen érdekes az, amikor átélünk ilyen dolgokat, erősödik a gyökérzetünk, a tartásunk. Elkezdünk változni hasonlóvá Krisztushoz. Elkezdünk valódibbak lenni. És elkezdünk kevesebbet tornázni a képmutatáson. Hát az nagyon fárasztó, ugye? Mindannyiunk számára. A megtévesztéssel kapcsolatosan néhány gondolat. Először is egy ismert ige, ami azt gondolom eszünkbe jut, ha a megtévesztésről gondolkodunk, ugye Máté evangéliumából a 24-es rész 24-es verse, így hangzik, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék a lehet a választottakat is. Ugye megtévesztés azt jelenti, hogy eltévéíteni, félrevezetni, vagy valakit letéríteni az útról. Becsapni. Vagy passzív alakban azt jelenti, hogy valaki bolyongásra vezetni. Kóbollásra vinni. Valaki el van tévedve. Letéved az útról, vagy ingadozik. Na most a megtévesztéssel kapcsolatban elkövethetünk egy nagyon komoly hibát. Ha ebből az igéből indulunk ki a megtévesztéssel kapcsolatosan, akkor csak azokra a hamis profétákra gondolunk, akik más gyülekezetből szeregetik el a bárányokat, megtévesztő tanításokkal próbálják építeni a saját táborukat, és nem Isten királyságát, akik hamis tanokkal próbálják eltántalítani a szentek szívét a Krisztusban való hűségtől. Tehát valamilyen nagyon erőteljes profétai mozgalmat, igehirdetőket, szolgáltatókat, akik tényleg a gonoszság lelkétől vannak átjárva, és nem tiszta szívvel Krisztus országát építik, hanem a saját királyságukat. De a megtévesztés nem csak ebből áll. A megtévesztésnél beszélünk el az önbecsapásról. Amikor valaki saját magát veri át, és valahol tudja, hogy ő nem az, akinek mutatja magát, de mégis valamilyen oknál fogva fenntartja ezt az imidzset. Úgy gondolja, elvárják tőle, úgy gondolja, hogy ha sérül az ő imidzse, akkor kisebbé válik emberek szemébe. Emlékszem rá, fiatal keresztény voltam, és már foglalkoztam nála még fiatalabb keresztényekkel, és imádkoztunk együtt. És az Úr lelke közöttünk volt, és az Úr lelke megintett engem egy bűnben. És mondta az Úr lelke, hogy valljam meg ezt a bűnt. Azok előtt, a fiatal keresztények előtt, akiket én tanítványoztam, az én tanítványi csoportomban jártak. És mondom, Uram, hát hogy, dehogy vallom én ezt a bűnt meg itt előttük, majd megvallom neked, vagy majd keresek valakit. Mert hát mit fognak gondolni rólam? Hogy fognak ezek után ők rám nézni? Gondoljatok bele, az Úr lelke megmutatott nekem egy bűnt, és én azon gondolkodtam, hogy tudom fenntartani az én imidzsemet. Hogy valójában olyannak lássanak, amilyen nem vagyok. Családabb a szív mindennél. Kiismereti. Mivel Istenfél ember vagyok, és a Szentlélek meg elég kitartó, és mivel elveszítettem azt a békességet, az örömet a szellememben, a szívemben, mikor susakodtam a Szent Szellemmel, ezért jobbnak láttam engedelmeskedni. És megvallottam az Úrnak azt, amit elkövettem, mulasztás, nem tudom pontosan mi volt, emlékszek rá. És képzeljétek el, hogy amikor mentek a srácok el, fiúk voltak, mind megölelt egytől egyik. Olyan szeretettel fogadtak, hogy mint korábban nem. És tudjátok, mit éreztem bennük? Hogy azt mondják, de jó, hogy te is ember vagy. És ugyanúgy kegyelemből élsz, mint mi. Tehát valójában mi jobban, közelebb kerültünk szellemben egymáshoz, mint korábban. És jobb volt engedni az Isten szellemének, hogy annak lássanak, aki én valójában vagyok, ugyanolyan kegyelemre szorult ember vagyok, mint ők, mint hogy lássanak valakinek, aki én vagyok, a vezető, a tanító, a mit tudom, hogy micsoda. Ami egyébként meg nem igaz. Tehát a megtévesztés, mint olyan, az nem feltétlenül a két szarvördög kénköves lehelete, bár tőle származik, hanem komoly károkat tudunk okozni saját magunknak. És ennek vannak mélységei az önállításnak, az önbecsapásnak, amiben az ember belefúrótat. Hozhatnék olyan képet is, amikor maga a tengelye körül forog valaki, és egyre mélyebbre kerül. Menjünk tovább. Máté Evangélium 12. fejezet, 12-13-as versek. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja ott a 99-et a hegyen, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? Ha aztán megtalálta, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amely nem tévedt el. Milyen fontos dolog, hogy ember felismerje, hogy eltévedt. Csak azt az embert tudja megmenteni Krisztus, aki felismeri, hogy el vagyok tévedve. Mennyire fontos az őszinteség Isten szín előtt, önmagunkkal szemben, és Isten előtt, és emberek előtt is. És milyen csodálatos az az ige, hogy a tőle eltévedt, bűnfogságában lévő emberért utána megy az Isten Krisztusban. Lehajol, megkeresi az egyet, hátrahagyva a 99-et, és örül neki, amikor egy eltévedt lélek, aki eltévejedett, az hazatalál, és azzá válik egyre inkább, aki, úgy őszintén, így megmenthető lesz. Míg elhallgattam vétkeim, kiszáradtak csontjaim. Napestig könnyeztem, jajgattam. Mikor megvallottam vétkeim, megbocsátottál nekem. Gyászom örömre fordult, és sorolhatnánk a változást, amit hoz az őszinteség. az ember szellemében, az életében. 32. Zsoltár és 51. Zsoltár. Aztán menjünk tovább. 22. rész Máté evangéliumában, 29-es vers. Azt mondja az írás. Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismerjétek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ugye erről az igéről, már, ezzel az igével már foglalkoztunk. A szaduceusok kérdésére, amikor az özvegyasszony példázatát mondja, akinek meghaltak a férjei, ki lesz akkor a férje majd a mennyben, erre válaszolja Krisztus. Tévelyektek, miért? Mert tudjátok az írásokat, de nem ismeritek azokat. Mert olvassátok ugyan a Bibliát, de szívetek zárva van, hogy a Biblia olvasson titeket. Óriási különbség van, hogy én olvasom a Bibliát, vagy a Biblia olvas engem. És kedveseim, hónapokon át képesek vagyunk olvasni a Bibliát. Úgyhogy a Biblia nem olvas bennünket. És megvan a szertartás. És nincs benne élet. És a másik dolog, amit megtagadtak, az Isten hatalmát. De gyakorlatilag itt ez a tévegés, a forrása, ugye egyrészt a Biblia ismerete, az ige ismeretenek a hiánya, a másrészt pedig az Isten hatalmának a megvetése, de valójában az Isten hatalma ellen lázadó szív képez. Amikor valaki nem ismeri el az élete fölött az Isten mindenható hatalmát és uralmát. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy azt mondom a számmal, hogy te vagy a mindenható Isten. Halleluja! Olyan jó, rokkos dicsőítés, mint most. És azt mondom, halleluja! Te vagy az Úr! Ó, oh, halleluja! Ez nagyon jó. Én szeretem. De igazán az, hogy Isten hatalmát elfogadom-e, az abban mutatkozik meg, amikor a Szentlélek azt mondja, vald meg a bűneidet. Itt most. És engedelmeskedek. Igazán Isten hatalmának felismerése és megértése azt jelenti, hogy hallom a hangját egyáltalán. Tehát halló távolságban vagyok, Isten gyermeke vagyok, a Szent Szellem tud engem vezetni. És engedelmeskedek neki. De ezt jelenti azt, hogy Isten hatalmát nem megtagadom, hanem elfogadom. Magamra nézve elfogadom, mint oltalmat, védelmet és egyedüli mértéket. 24. részben nagyon sok helyen van szó az megtévesztésről egyébként a Bibliában, hisz az utolsó korszakban is az egyik legjellemzőbb kötelék az emberek életén. Azt mondja a Máté 24:4-5-ben az írás. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek. Nem azt tesz hitelessé valakit, amit mond, hanem ahogy él. Amilyen az életének és szolgálatának a gyümölcse. Nagyokat lehet durrantani. De Krisztusi jellemre jutni csak a Krisztussal való őszinte, Krisztussal való őszinte közösségből és az emberek előtt való őszinteségből lehet. Óvakodjatok azoktól, akik magukat Krisztusnak tartják. Akik úgy mutatkoznak be, mintha nekik nem lenne hibájuk. Mintha ők már eljutottak volna a kialakoztásnak nagyon nagy mélységeire és szélességére. Tehát valami nagyon nagyok lennének. Ne felejtjétek Pál szavait. Aki időskorában azt mondja, már benne a szolgálatban, hogy tükör által homályosan látok. És majd egyszer, ha az Úr megadja, nála, színről színre, tisztán fogom őt látni. Figyeljetek oda az apostol alázatára. És ne engedjetek olyan lelkeknek, amelyek a gőg és büszkeség, a mások föléval emelkedésnek a szellemével, a gonosz az ördög szellemével vannak átitatva. Maguk is megtévesztett lelkek, és másokat is megtévesztenek. Folytatja az Úr Jézus, bocsánat, a 11-es verset, én nem mostam, sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek, tehát azért azt látni kell, hogy bizony ebben a korszakban, amiben most élünk, egyre több hamis próféta fog támadni és támad, és az is biztos, hogy akik hagyják magukat, és óvatlanok, és tetszik nekik az a tanítás, amit mondanak. Értitek? Ez a legdurvább. Mivel nem őszinte lelkű, hamis kép van önmagáról kialakítva, mint hívő, ezért keresi azokat, akik megnyugtatják abban a képben, és még be is prédikálják a mennybe. Tehát ezért keresik ezeket a hamis profétákat, ezek az önismereti válságban lévő őszintességet kerülő lelkek. És a legdurvább dolog, ami éri ma az embereket, az családok szétszúzásával, az a fajta válság, amely az én kép, az identitás kép területén van. Ezt látjuk a lelki gyógyulásokon is. Emberek küzdenek házasságokban, mert nem tudják önmagukat elfogadni. Nem tudnak teljesek lenni. És ezek a lelki lukak okoznak válságot, konfliktusokat házasságokban. Viszik válságba az emberek életét. Állandóan küzdenek, állandóan hajtanak a dicséretre. Azok az emberek, akik nem tudják a dicséretet elfogadni, mindig mentek előző, jaj, én nem, ó, ne, ó, hát én... Azok igenis nagyon vágynak arra, hogy megdicsérjék őket. A személyiségben lévő lukakat mutatja ez. Hogy valójában önismereti válságban van az életük. Azok, akik mindig jól vannak, akik mindig ragyognak, mindig a legerőteljesebbek, szintén lelkismereti, önismereti válságban vannak, mert azt hiszik, hogy valamit mutatnom kell ahhoz, hogy olyan legyek, amire azt gondolom, hogy jó. De nem kell semmit mutatnod, mert Isten igazán ismer téged, és kinek kell igazán megfelelnünk az életben? Istenek egyedül. Na de hát ő meg úgy is tud mindent. Akkor mire az alakoszkodás? Minek? Nincs semmi értelme. És ebben van gyógyulás és szabadulás. Hogy engem Isten annak ellenére, amennyi hiányosságom van, elfogad és szeret, és kész engem a változás útjára vezetni. Hogy megváltozzon az életem. A korintusi levélhez térünk Pál tanításaira, a 6. rész 9-es, 10-es versei hangznak. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem öröklik az Isten országát? Ne tévedjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Azt mondja Pál, ne tévedjetek, ne legyetek megtévesztve. Önbecsapás azt hinni, hogy mindegy, mit teszek és hogyan élek. Isten úgyis kegyelmes, majd beenged a mennybe. Önállítás, hazugság. Megtévesztett állapot. Aki nem cselekszi az atya akaratát, az nem az övé. Az nem szereti az Istent. És ezt meg kell ismerni, hogy valaki megtérhessen. Aki ebből nem tud megtérni, az kimarad a mennyországból. Aki azonban kész beismerni a bűneit, az ő egyből az eltévedtjű lesz, aki utána megy a Krisztus. És milyen fontos tanítás nekünk is Krisztustól ez a fajta utána menetel, hogy menjünk utána azoknak, akik eltévedtek a hittől. És keressük meg őket, mert lehet maguk is látják, hogy eltévedtek. Amíg nem beszélek velük, nem fogom megtudni, hogy hogyan gondolkodnak önmagukról. Hogy már eljutottak arra az őszintességi szintre, hogy tényleg el vagyok tévedve. És ez már kegyelem. Már a megmentésnek az első nagyon fontos fázisa, amikor az ember őszintén tud lenni az Isten és emberek előtt, és azt mondja, el vagyok tévedve, letértem az útról, nem Krisztus követem. Hazugság azt gondolni, hogy a bűnnek nincs következménye. Megtévesztett állapot. De hamiság azt is gondolni, hogy van olyan bűn, amelyet ha megval az ember, és megbán, és kész elhagyni, hogy abból ne tisztítaná meg az Úr. Hogy ne bocsátana meg neki. Ez is megtévesztés. Egy Korintus 15.33. Ne tévejegjetek, jó elkölcsöt megrontja a rossz társaság. Önbecsapás azt hinni, hogy bármit megtehetek következmények nélkül. Hazugság, hogy egy hívő ember nyugodtan járhat bulikba, éjszakai mulatokba, anélkül, hogy annak pusztító következménye ne érné el az életét, vagy családja életét. Nem arról van szó, hogy bemegyek a kocsmába evangelizálni egy csoporttal, ha a lélek arra indít, mert ilyen volt. De nem ez a hobbink, meg egy volt alkoholistának nem ez a küldetése, hogy ilyen helyekre menjem, főleg ne egyedül. Megvan a következménye. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz. Annak is megvan a következménye. Kikivel barátkozik, kikivel tölti az idejét. Az is fontos megnézni, kivel szeret együtt lenni. Ki az, akivel igazán szereti az idejét tölteni? Hol tart a szívem? Kihez vonzódok? Miután vágyakozok? A bűn, a romlottság után? Vagy a tisztaság, a szentség után vágyakozok? A Krisztus után vágyakozok azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségre az Urat, ahogy Pál apostol tanácsolja Timóteusnak. Pál a Galata levélben folytatja, szóval ne tévedjetek, Galata 6-7-8. Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a szellemnek vet, a Szent Szellemnek, az neki engedelmeskedik, a Szent Szellem által fog aratni örök életet. Ugye megtévesztés azt gondolni, hogy a tetteinek nincsen gyümölcse. Hogy az életünk cselekedeteinek nem lesz meg a következménye. Hamisság. Az őszinte hozzáállás az, hogy tudom és szembe merek nézni nem csak a tetteimmel, hanem annak következményével is. És számolok vele. És várom a következményt. És nem várom azt Istentől, hogy megbocsátja a bűneimet, és egy varázs veszővel odacsapjon, és visszapörgesse az időt, az időkerekét egy héttel. Vagy egy órával. Néhányan ezt szeretnék a kegyelemmel kapcsolatban. Hogy Isten odacsap a kis varázs veszélyével, a kis keresztel, a feszülettel, csúgy! És akkor visszapörög az élet, mint ha meg sem történt volna. Nem. A bűneink, amiket elkövetünk, soha nem lesz meg nem történt. A megbocsátásban egy dolog van. Az is Jézus vérét látjuk rajta, és azt mondjuk, Uram, köszönöm, hogy ezt is megbocsátottad. Legyen áldott a Szent Neved. Fáj, hogy ezt tettem, de hálás vagyok neked, hogy ennek ellenére elfogadtál, szeretsz, és kész voltál engem helyreállítani. És amikor megemlékezek ezekről a bűnökről, mindig az jut eszembe, Uram, hogy mennyire szeretsz engem, és hogy mennyi fájdalmat okoztam én neked, és mindezt te azzal hálát ad meg, hogy kész voltál megbocsátani, és még értem imádkozni. És az is hamisság, valaki megfeledkezik arról, hogy az Istenfélő életnek van jutalma. Van jutalma. Igenis, amikor bemegyünk a mennyországba, ott lesz megjutalmazás, kedvesei. És mindenkit megjutalmaz az Isten az szerint, amit kezdett azokkal az ajándékokkal, és lehetőségekkel, és talentumokkal, amit kapott a mindat egy igaz örök Istentől. Lesz egy megjutalmazás. És lesz olyan, akinek ki lesz fordítva a zsebe, és éppen csak be fog jutni üdes zsebbel, és semmi nem lesz. És lesznek olyanok, akik talán bolondnak nézett a földön, hogy milyen komolyan vették Jézust, és nagyon gazdagok lesznek. Hogy milyen érzés lesz, azt nem tudom, de mégis ez Krisztus ítélő szék előtt lesz. Ott még el tudok képzelni némi kellemetlenséget. Mert utána már nem lesz. Utána már ugye bemegy, és akkor hát ne ez van. Az örökké fog tartani. És megváltoztathatatlan helyzet ez már ott. Igenis, menjünk a mennyországba, és meg fogunk állni a Krisztus ítélő szék előtt, és lesznek olyan szolgák, aki azt mondja, jó vagy jó is ő szolgám. Kevesen voltál hű, íme, sokra bízlak ezután. Azt szerint, hogy éltél. Hamiság a vetésadatás törvényétről megfeledkezni. És milyen az ördög? Mennyire próbálja eltéveíteni a hívőket, hogy elfeledkezzenek erről, hogy lesz megjutalmazás a végén. Mindannyiunknak. Timóteusnak ezt írja Pál. A 2 Timóteus 3.13-14-ben. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál tudván, kitől tanultad. 1 János 3.7. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Ugye ebből az ige szakaszból is, amit felolvastunk, Pál világosan szól, hogy a téveítés és a tévegés egyre erősebbé válik, hogy haladunk a üdvtörténet ennek a korszakának a vége felé. És nagyon érdekes dolog, amit János mond, hogy gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz, ugye, akit prédikál. A megtévesztett lélek, a tévegő lélek, abból nyeri a lelkiismereti válságára az igazolást, hogy embereket gyűjt maga köré, akikből igazolva látja az ő tévegését. A Krisztusban lévő, Isten igazságában járó ember pedig bizonyos, akkor is, ha mindenki támadja. És azt mondja, hogy bolond vagy. A bizonyossága az Úrban van. Krisztusban gyökerezik, és békessége van. Nem kell legyőznie senkit. Nem kell tábor gyűjteni maga köré. Nem kell összeszedni az ő nézeteit valló gyülekezetet. Akik azt skandálják, amit ő mond. Sőt, igazán zavarja, olyan emberek veszik körül, akik nem önállóan gondolkodnak. És nem megvizsgálnak mindent, mert tudja, hogy tükör állt a homással át. Sőt, igényli és kéri, hogy mindent vizsgáljatok meg. A jót megtartsátok, a gonosz minden formájától pedig tartózkodjatok. Tehát nyilvánvaló ugye, hogy a tévegés erősebb lesz, és a megtévesztett emberek lelkismerete megbélyegzett. Legyünk józanok, és ne fogadjuk be az új idegen tanításokat. Pál azt mondja, emlékezz meg, hogy mit tanultál, és kitől tanultad. Ha még egy mennybe jövő angyal prédikálna is más evangéliumot, amelyet mi hirdettünk nektek, a Bibliában egyetlen ilyen átok a Új Szövetségben, hogy átkodott legyen, az legyen megsemmisülve. Döbbenetes. Miért mond ilyen átkot Pál ki? Azért, mert eltéveíti a lelkeket az üdvösség útjára. Tehát letéríti a mennyországra vezető úttól, a Krisztustól. Ezért sújtja ilyen átokkal Pál szavaiban ezeket a téveítő lelkeket és embereket. Jelenések 2:20. De az a panaszom ellenet, hogy eltűrő Jezabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bávány áldozati húst egyenek. Itt egy elég durva jelenségről van már szó, amikor azt mondja az Úr Jézus a gyülekezeteknek szóló tanításában, hogy megjelenik a gyülekezeten belül az igézés és a varázslás. Amikor igékből tákolt tévtanításokkal nem tanítanak, hanem leuralnak. Nem elgondolkodásra és mérlegelésre serkentik a hívőket, hanem leuralni akarják őket. Az igével manipulálni a lelkeket. És a manipuláció eszközével, gonosz eszközével próbálják a lelkeket befolyásolni és magukhoz kötni. Ez a varázslás, igézés bent a gyülekezetben, profétai szolgálat címén, és hát ugye a gyüleket eltűrte sajnos a hamis profétát a soraiban, és elnézte a tévégésüket. A Titus 3.3-ban ezt olvassuk, mert valamikor mi is esztelnek, engedetlenek, tévegők voltunk, különféle kívánság és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Így folytatja 4. verstől. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghezít igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kiöntött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz beszéd ez, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Mindjárt a jó cselekedetben beszélek, viszont szeretném még olvasni 1 Péter 2:25-öt ehhez, mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőihez. Két dolog, amiről beszélt itt az írás, hogy fontos dolog nekünk, hívő embereknek tudni, hogy a hitnek vannak cselekedetei. És a bizonságtétel a jó cselekedet is. És aki nem tud jó cselekedni, az hiába beszél. Dumálni 5 perc. De valakinek segíteni lehet 1 fél nap. És lehet, hogy többet adtál Krisztusból, míg megosztottad el az életet, az idődet, mint 5 percet. Hogy ki tudta a bizonságtételt. Azt mondja Pál, hogy figyeljetek oda, ha ti a Krisztusban megváltott emberek vagytok, akkor vegyétek el a Szentlélektől arra napra a jó cselekedeteket. Ez nem azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat kihasználni, és hagyjuk, hogy a hátunkon másszanak az emberek folyamatosan, de nehogy az ettől a félelmünkben pedig elszalasztjuk azokat a lehetőségeket, amiket az Isten lelke készített a mi számunkra. És erre bátorítsuk egymást, hogy járjunk elől a Krisztus szerinti, a Szentlélek által jó cselekedetekben. És a másik dolog pedig, amit mond az írás, ez az ige rész, hogy ne feledjük el, honnan estünk ki. Hogy bennünket is az Isten mentett meg. Bennünket is a Krisztus mentett meg. Mi is eltévedettek voltunk. Mert ha ezt nem felejtjük el, megvan a kapcsolódásunk egyből azokhoz, akik eltévedettek még. Tudunk hozzá kapcsolódni. Nem leszünk egy szent klub vagy szekta, akik érinthetetlenek. Mert annyira tökéletesek. És vigyáznak a maguk tisztaságát, hogy jaj, közé is nem fél közön senki. Hanem tudnak megértéssel lenni az elveszett lelkek felé, az eltévedt lelkek felé, irgalmas könyörülettel. Tudnak értük imádkozni, tudnak utánuk menni, szolgálni feléjük, ha hagyják. Ha hagyják. És eljutnak az eltévedt állapotuk felismeréséig. Mert aki nem ilyen, annak nem tud segíteni. Tud el lehet búcsúzni. És imádkozod érte, hogy majd hátra fölöcsúdik az ördög csapdájából, és megérti, hogy rab. A zsidókhoz itt levélben hasonló gondolatokat látunk az elmondottakhoz. A zsidók 3.10, nem a következőnél lesz. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szív ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Ugye Isten mondja a zsidó népre, Izrael népére ezeket a kinyilatkoztatott igéket, hogy Izrael népe nem ismerte el. Tehát nem arról volt szó, hogy nem hallották, mit mond az Isten, hogy nem mondtak arra igent, hogy akarjuk ezt a szövetséget, megtartjuk és mindent. Nem azt mondja, nem ismerte az igét, hanem nem ismerte el, hogy az a legtökéletesebb. És hogy nem ismerte el, az meg a tetteikben lett nyilvánvaló. Tehát ez egy tanúság nekünk, hogy a tévegő szívű ember szavaiban elismeri ugyan, hogy az Isten igé igaz, de nem ismeri el az életvitelében és tetteiben. Nem igazítja azt hozzá. A főpapról azt mondja a zsidó 5.2-ben, együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévegőkkel, mivel ő maga is közülük körül van véve erőtlenséggel. Erről is beszéltem már, de csak megerősítő. A főpap tudott együtt tud érezni azokkal, akik jöttek az Úrhoz. Mert ő ugyanolyan bűnös ember volt, mint a többi. Ugyanúgy rászorult az Isten kegyelmére, mint a többi. És ez nekünk nagyon fontos felismerés, hogy egészségesen gondolkodjunk önmagunkról, hogy nem vagyunk külön, mint a másik ember. És megint egy megtévesztő gondolat, amikor bárki úgy gondolkodik a másik, hogy ő külön, mint ő. És elkezdi osztani neki az észt. És ha nem fogadja el, amit mond, akkor megsértődik. Ebből látszik, hogy nem tiszta úton jár. Ő nem szeretetből szolgált, hanem valamit önmaga gondolt jónak. Mert ha én mondok valamit egy testvéremnek szeretettel, és nem fogadja fel, nem fogadja el, el tudom fogadni ezt is. Nem haragszok rá azért, mert nem fogadta el. Még akkor is, ha esetleg fáj, ha én meggyőződtem, hogy az jó lenne neki az életének nézve, de akkor sem sértődök meg, mert nem rólam szól a történet. Itt nem én vagyok a középpontban, hanem Krisztus. Ő a lényeg. Értitek? És nekem lehet észre venni, hogy az ember tévejeg, vagy tényleg a Krisztus szolgáltát végzi. És a főpap az együtt tudott érezni, mert tudta, hogy ugyanúgy a vérnek ki kell folyni ő érte is. 1 Péter 2.25-ben olvasok még ezzel kapcsolatban. Ja igen, bocsánat, ez már nem. Már olvastam. Jakab 1.16-17. Ne tévejegjetek, szeretett testvérei, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felül a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak a változása. Az ember önmagától nem jó. Hanem romlott, és természeténél fogva a bűnre hajlandó. A jóság forrása egyedül az Isten. És azokban jelenik meg, akik Krisztushoz válnak hasonlóvá megtérés, újjászületés és az engedelmesség által. A megtérés, újjászületés még csak esély arra, hogy Krisztus jellemmel meglássék az életünkön. De nem egyértelmű következmény, hanem van lehetőségünk már arra, hogy neki engedelmeskedjünk. Majd erről mindjárt picikét részletesebben. Jakab 5.19 és 20. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Ismételten arra bátorít bennünkre az ige, hogy akik kárhozat felé tartanak, azokért felelősek vagyunk. Különösen a testvéreink az Úrban elmaradtak, vagy rokonaink, barátaink, imádkozunk értük, és figyelmeztessük őket szeretettel. Hát, ha megadja nekik Isten, hogy felocsúdjanak az örök csapdájából, és helyreáll az életük, és így az örök életben részesíti őket az Isten, és Krisztus vére pedig eltörli bűneiket. Péter apostol a 2 Péter 14.15-ben nagyon kemény dolgokat mond, szemük parázna vágyja van tele, és telhetettenek a bűnben, elcsábítják az áltatlan lelkeket, szívük gyakorolt a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévejedtek, és követték Bálámnak, Beorfiának útját, aki a gonoszság bérét szerette. Ugye tudjuk, hogy pénzért tanácsot adott Báláknak, hogy bálvány áldozatra, bálvány imádatra csábítsa Izrael népét, és paráználkodtak Izrael népe, és több ezren haltak meg azon a napon. Üzleti érdek, anyagi érdek megjelenése az egyházban. Szerintem a nyugati kereszténységben az egyik legjobb üzlet a keresztény biznisz. Három Jézus egy CD-lemezen, és keresztények 100 000-ért vásárolják. Mivel testi emberek, ez egy szellemi érzéke, nem nincs szellemi érzékelés. Nem érzik, hogy ez üres. Mert akik szellemben járnak, azok azért, mert keresztények mondanak egy zenét, vagy egy előadót, érzik, hogy üres, kong az ürességtől. Nincs az Isten szellemének benne a bizonyító ereje. Nem árad ki az Istennek a jelenléte belőle. Lehet professzionálisan kicsiszolt, magas szintű, minden hang a helyén van, mégis üres világi produkció. Koncerteken vettetek már részt ti is, én is voltam, és akkor végén nagyon szép volt, nagyon szépen énekeltek, még néha olyan spirituálét is énekeltek, amely egyébként keresztény szövegű. Az ember eljött, és azt érezte, hogy vasárnap egy gyülekezetbe egy dicsőítés, ennél sokkal többet ad. Mert benne van Isten szelleme. Így nem a művészetek ellen beszélek itt, ezt ne fordítsátok így meg. Csak az Isten szellemétől ihletett művészet, meg az emberi szellemtől ihletett művészet közötti óriási különbségről. A János 2.19, 1 János 2.19-ben azt mondja János apostol, közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert a közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Azt mondja János, hogy bizony voltak, akik a gyülekezetbe jártak, ott voltak velünk, de elhagyták az Urat. És ez azért tették, mert valójában soha nem szerették Jézust. Miért mondom ezt? Azért, mert aki szereti Jézust, aki újjászületett, azt a bűncselekszik, annak fáj. Az majd belepusztul, annyira fáj neki a bűn. Az abban nem akar maradni, mert benne van Isten szelleme. És aki tud úgy vétkezni, hogy neki ez nem fáj, abban nincs Isten szelleme. Az nem ismerte meg az Urat. Hát azt mondja János, hogy igen, közülünk voltak, itt indultak el, de végül is sosem voltak valójában közülünk valók. Az 1 János 1.8-ban megint egy döbbenetes dolog, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. A megtévesztés ugye jellemző formája, mint mondtam, az önbecsapás. Amikor nem látjuk magunkat, tetteinket reálisan. Isten általában, ugye, ilyen állapotban az emberek általában vagy túl szentnek mutatják magukat, vagy elássák magukat jó mélyre. Ez a túlzott rajongás, és a féreg mentalitás. Amikor valaki megcsalja saját magát. A valóság az, hogy mindannyiunk vétkezünk. Bármilyen fájdalmas is, mindannyian vétkezünk. Ki az, aki nem vétkezik indulataival, beszédével soha, miután megtért? Hányszor bántunk meg embereket? Pedig azt mondja az írás, hogy a ti beszédetek legyen jó sóval fűszerezett. Hogy áldás hozzon azokra, akik hallgatják. Meg van írva? Tudjuk az igét? Ismerik a Bibliát? Mégsem mindig élünk-e szerint? Aki azt mondja, hogy nincs bűne, az hazuggá teszi Krisztust. Minden nap oda kell adnom az életemet Krisztusnak. Sőt, naponta többször is. Megkérdezték tőlem, hogy hogy van az az ige, hogy nem jöhet ugyanabban a forrásból keserű és édes is. Ilyen beszédnél tartunk. Azt mondja valaki, hát egyszerre. Ez igaz. A régi természetünk és a Krisztusban nyert új természetünk jelen van az életünkben. És nem mindegy, melyiket engedem előtérbe. Melyik válaszol egy szituációban. A krisztusi természetből áldás jön, ha abból szólok. A régi romlott természetemből pedig pusztulás és halál. És bizony, az újjászületett hívő ember ezt el tudja dönteni. Most már eldöntheti. Megvan rá hatalma a Krisztusban, hogy dönthet. Nem automatikus következmény, hogy Krisztus szerint járunk, hanem a döntéseink következménye. Csak az megtért újjászületett ember szabad, hogy döntsön. De nem robot, hogy azt kell csinálnia, ami be van programozva. Erre vonatkozik egyébként Augustinusnak a mondása, amit kivetítek itt nektek. Nyilván ezzel lehet vitatkozni bizonyos pontokon, de mégis érdekes. Azt mondta, hogy a megtért, újján nem született ember nem képes nem vétkezni. Bocsánat, megtéretlen, erre is, köszönöm. Jó, hogy itt van a feleségem is. A megtéretlen, újján nem született ember nem képes nem vétkezni. Mert testi ember, kényszerek hajtják. Rab, a bűn rabja. Az ember Isten képűségére, Isten képűsége a lázadás folytán eltorzult. Egy torzó lett. A bűn hatalma alá rekesztett ember, aki a bűn szolgájává kezdett válni. Aki azonban megtért és újjászületett, már képes nem vétkezni. Aki pedig a mennybe jutott, az már nem tud vétkezni. Értitek? És most gondoljatok bele, mi a középen vagyunk. Tehát hamis dolog azt gondolni, hogy te már abban a szellemi állapotban vagy, aki nem tud vétkezni. Majd a mennyben leszel az. De a Földön abban az állapotban vagy te is, én is, akik megtértünk, újjászülettünk, hogy már hatalmunk van nem vétkezni. Azaz az Istennek engedelmeskedni. Az ő igét tisztelő népnek lenni. Ez az igazság. Ez pedig sorozatos döntések következménye. Meg tudod hozni a döntést. És az Isten soha nem fogja azt tenni, hogy megkérdezzed a véleményét, és nem fogja azt mondani neked, hogy ezt kell tenned. Azt mondja, hogy figyelj ide, itt az élet, itt a halál. Válaszd az életet. Ha megkérdezted a véleményemet, én azt mondom, menj erre. De az, hogy te arra fogsz menni, ez nem automatikus. Kapsz világosságot a jó és a rossz tudása között. Különbséget tudsz tenni jobb és bal kezed között a szellemedben már. Világosságot nyertél Krisztusban. El tudod dönteni, hogy ez halál, ez élet. És azt tudod mondani, köszönöm Uram, hogy adtál nekem szabadságot, hogy nem kényszerít engem már a régi romlott természetem, hogy a bűnnek szolgálja legyek. Mert szabad vagyok Krisztusban. Akkor ezt most megölöm, ennek nem engedek, neked pedig engedelmeskedem. És mi lesz ennek a gyümölcse? Öröme lesz annak, aki az ige szerint cselekszik, mondja Jakab. Boldoggá teszi a cselekedete. És lesz egy teljes kiteljesedő keresztény élete annak, aki az életet választja. De választhatja a halált is, attól, mert ő megtért újjászületett ember. És annak is van következménye. És persze abból is van megtérés. Hát az időnk a szalad. A Jelenések könyvénél tartunk, elég messziről indultunk, de csak az Új Szövetséget néztük meg. És némiképp kitekintettünk az Ószövetségre is. Most még itt visszatérek rá. Jelenések 12.9. Azt mondja, és levetetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, az ördög, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földet. Levetetett a földre, és vele együtt angyala is levetettek. Ebből azt emelném ki, hogy az ördög maga, a sátán megjelenik majd a földön, és elkezdi a nagyon erőteljes, befolyásoló, szellemi, leuraló munkáját, hogy megtévessze az egész föld lakosságát. Döbbenetes, ha a Jelenések könyvét olvassátok, hogy hova jut el a nemzet, a nép, amikor démonokat imádnak. És az Istent egy gyalázzák, és szidják. A sátán megtévesztő hazug munkája ugye elkezdődik az Édenkertben. Nagyon érdekes ez, amit Évának mondott, csak ugyanazt mondta az Isten. hogy a kert egyetlen fájáról sem esztek. És biblia kutatók azt mondják, hogy a Héberben ez a csak ugyan, ez úgy van megfogalmazva, mintha látnád az ördögnek a hamis vigyorgását. Ez a cinikus, hamis vigyorgó képét. Ez ebben egy cinikus, gúnyos, vádló íze van ennek az eredeti Héberben, ahogy ez a ragoz van. Ez a gúnyos csak, hogy én azt mondta. Tehát ugye normális ember, oda megy hozzá valaki, csak hogy én azt mondta. Azt mondja, nem vagy normális. Tehát ugye meglepő, hogy Éva egyáltalán elkezd beszélgetni egy ilyen gúnyos, és ő ezt tudta, ha érezte, hogy ez így van. És ősidők óta ezt csinálja az ördög, a megtévesztő ravasz munkájával. Veled is megpróbálja, és velem is. Hogy az Istentől, az ő beszédétől, és az ő hatalmától elfordítsa a szívünket. És Ádámnak és Évának a bűne az volt, hogy nem bíztak az Istenben. És ahogy a szadduceusoknak mondta Jézus, hogy nem ismerjék az írásokat, és Isten hatalmát sem. Azaz, Éva azt gondol, elhitte a sátának, hogy az Isten valamitől megfosztja őt. És az Isten lázadva, amihez olyanhoz jut, amihez az Istennel soha. Hát jutott tényleg. A halálhoz. És a rabsághoz. Valóban így van. Olyanhoz jutott, amihez Isten odán soha. A halál, a pusztulás, a szenvedés, a fájdalom, a háborúk, az abortuszok, a válások, a nyomorúság, a fájdalom, a szenvedés, a betegségek, az átok, amely ránezett az ember. Tényleg megkapta. Megkérdőjelezi az ördög a családságával az Isten igazságát. Ez a hamisságnak a munkája. Megkérdőjelezi. Egy jelenések könyvében folytatja ugye az írás, hogy nagy jeleket tesz 13-13-ban, 14-ben megtéveszti a föld lakóit. Annyira döbbenetes önmagában ez a két igevers, ha végig gondoljátok, hogy mennyire megvan ágyazva a mai keresztény kultúra is a megtévesztő szellem munkájának. Ugye és könyvek tömege jelennek meg a csodavárástól. Azt mondják, hogy az ébredés akkor lesz itt, ha a betegek gyógyulnak, vakok látnak, sánták járnak. És ugye ez kereszténységben be van építve, hogy az ébredés, a nagy csodák azok lesznek, ha majd újra ezek a természetfeletti csodák is jelek megjelennek. És megfeledkeznek az emberek róla, hogy a legnagyobb csoda, hogy a bűn rabságában valaki megtér és életet nyer. És megszabadul. És örök életet nyer. És ennél nincs nagyobb csoda, mert ez örökkévalóságra menti meg a lelkét az Isten. És amikor az emberek rájönnek a gondolkodás módjukra, nem vagyok jelek és csodák ellen. Hiszem Isten ma is tesz csodát, gyógyítja a betegeket. Bármilyen csodát meg tud tenni. Hallottak a támaszt. De nem ezt várom, kedveseim. Én azt várom, hogy az emberek megtérjenek, és megmeneküljenek a pokoltól. És az Isten úgy látja jónak, hogy emellett még a evangéliumot megerősíti jelekkel és csodákkal. Tegye, halleluja. De nincs ez fókuszban. Amikor valaki jelekkel és csodákat várja fókuszban, már megágyott a megtévesztés szellemének, mert amikor jelekkel és csodákat lát, nem azt kérdezi, Istentől van-e, hanem azt, hogy Isten itt van. És nézzétek meg az egyház bukását az elmúlt években, a évtizedekben. Ebbe bukott bele az egyház, sok helyen. Jöttek hamis proféták, jelekkel és csodákat tettek, és nem vizsgálták meg őket. Hogy milyen tanításokat és milyen forrásokból szereztek, hogy a női angyalok hozták nekik, meg annyi, hogy tollakkal gyógyították a betegeket. Most történt nem régen. Keresztény nagy vezetők buktak bele. Felkenték az ilyen hamis profétát nagy világevangélistának, vagy a környék nagy evangélistájának. Megágyaztak a szellemükben, a megtévesztés szellemének. Jelek és csodák kerültek középpontba, a Krisztus helyett. Ne feledd el soha, hogy Jézusot vitték a betegeket, és megkörözötteket, azt mondta, menjünk más városokba, hogy ott is hirdessem az drága evangéliumot, mert én ezért jöttem. Ugyanis ezek, ha megismerték a szabadítását Krisztusnak, már a mennybe jutnak, és ott már lesz lábuk, ott már látni fognak, ott már nem lesznek betegek. De ha meg nem ismerik az Isten szabadítását, a pokolban már lehetnek egészségesek. Jeleket és csodákat tesz. Önmagában a jelek és csodák nem jelenti azt, hogy ott van az Isten. Pontosabban az az Isten, akit mi imádunk. Mert valamilyen Isten ott lesz. A 19. rész 20. versében, de foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis proféta, aki csodákat tett az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képását. Élve vetetett mind a kettő a kénner és tűzzel égő tóba. Ez lesz az osztály része. A 20. rész, második és harmadik versében. Megragadta az angyal, Isten angyal a sárkányt, az ősi kígyót, az ördög, aki az ördög, és a sátán megkötözte ezer esztendőre. Levetette a mélységbe, bezárta, pecsítettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő, azután el kell oldoztatni majd egy kis időre. Tehát az ördögnek lételem a megtévesztés. Tehát, hogy folyamatosan ezen fog dolgozni, mindannyiunk életében nézve, minden nap. Hol intenzívebben, hol kevésbé. Ez az, hogy ébernek kell lenni, ez nem kérdés. Hogy őszintének kell lenni, és Isten azt kell mondani, Isten, vizsgálj meg, próbálj meg. És nem hisztizni kell, ha próbák jönnek az életünkben, hanem hálát adni, amikor kijön a romlott természetünk. És úgy kezdünk viselkedni, hogy azt gondoltuk, hogy soha nem tudnánk. Akkor azt kell mondani, Uram, köszönöm neked, hogy megmutatod, hogy ilyen vagyok valójában. Ments meg engem! Változtass meg! Adj erőt nekem, könyörülj rajtam! És meg kell alázni magunkat, amilyen mélyen csak lehet. Mert ha magad meg nem alázod, tudod, mit leszel? Céltábla. Magamnak így fogalmazta meg. Aki magát meg nem alázza, a kezét rázza, az céltábla lesz. De aki megalázza magát és lehajol, előnek felette. És boldoggá teszi azt a cselekedete, mert szelleme szabad lesz, és örülni fog. Még az, aki elkezd küzdeni magáért, harcolni, és másokat legyőzni akar, egyre mélyebbre süllyed. Az indulatban, a félelemben, a haragban, a gyűlöletben, a meg nem bocsátásban, és mindenféle tisztátlanságban. De hát az Isten angyala megoldja ezer évre, és többenetes, ugye mennyien lételem a sátánnak a megtévesztés, azt olvas a 20. rész 7. 8. versében, amikor pedig elterik az ezer esztendő, a sátán elbocsátadik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket. Mennyire ugyanazt csinálja, mint Ádám és Évánál. A föld négy sarkán Gogot és Magogot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye, megteszi, és meg lesz a nagy ítélet. És a győzelem. Nagyon döbbenetes igék ezek. A Jelenések 5-9. Ugye itt a mártírokról van szó. Figyeljetek ide, hogy ezek győztek, ezek a mártírok. És nézzétek meg, hogy három fontos dolgot van a Biblia, amely a győzelemhez kulcs volt az életükben. Jelenések 5-9. Amikor feltört az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságért, amelyet megtartottak. Tehát ugye itt olyan lelkekről van szó, olyan mártírokról van szó, akik a vérig kitartottak Krisztus mellett. Tehát nem engedtek az ördögnek akkor sem, amikor a fizikai életük forgott veszélyben, amikor megkínozták őket, akkor sem tagadták meg az Urat, tehát győztek. Amen. Így van? Ezek győztesek. Nézzétek meg, három dolgot van a Biblia, amely ezeknek a győzelméhez nagyon fontos volt. Az első dolog, az Isten igéhez ragaszkodtak. Az Isten élő beszédéhez ragaszkodtak, és azt nem adták fel semmilyen előnyért és érdekért. Az első dolog volt számukra. A második, a vallástétel. Hogy ragaszkodtak a hitvallásukhoz. Az pedig nem azt jelenti, hogy baptisták voltak, hogy reformátusok, és akkor a baptisták kerültek oda. Nem ezt jelenti. Hanem ragaszkodtak Krisztushoz. Ők vallották Krisztust Isten fiának és Úrnak. És megváltójuknak. Hitvallásukat megtartották. És azt nem csak beelmondták a hitvallásukat, hanem mindvég kitartottak a vallástételükben. A vallásukat, a hitvallásukat, a Krisztusba vetett bizalmukat mindvégig megtartották. Ez a három dolog volt az, amely kellett ahhoz, hogy győzzenek és mindvég kitartsanak. Ragaszkodtak az igéhez. Megvolt a vallástételük, bizonság volt a szellemükben, a szívükben, mert megtért újjászületett emberek voltak. És ezt mindvégig meg is tartották. Ez kell a győzelemhez, kedveseim. Ragaszkodj az igéhez. Vald meg Jézust, és tarts ki. Tarts ki mindvégig. És azt mondja a 12. rész 11. versben, legyőzték őt a bárány vérével, és bizonságtételük igéjével. Halleluja! Mert bennük volt a Krisztus bizonsága, mert új életük volt, mert bizonságuk volt arra, hogy megszabadultak, hogy megmentett őket az Isten. És ez mindennél fontosabb volt az életükben. És utolsó szlájd, csak ilyen ömlesztés. Még Az önbecsapásról szóltam. Hogy a megtévesztésnek egy nagyon sumák formája, amikor magamról azt hiszem, hogy ismerem magam, vagy magamról, amit tudok, azt ellepezem, vagy nem veszem figyelembe, hogy az Isten ismer engem igazán. Az igézés, amikor az igét használják emberek a megtévesztés eszközéül. A varázslás, amiről beszéltem, Jezabel, hogy különböző okkult erőkkel próbálják befolyásolni, igazán kontrollálni, talán az jobb szó, az embereket. Akkor a hazugság, amikor az ember nem őszinte, hazudhattam volna az Istennek, amikor imádkoztam fiatalokkal. Az is hazugság. Az igazság elhallgatása hazugság. A Szentlélek indította arra, hogy valljam meg a bűnömet. Ha az igazságba akartam járni, engednem kellett a Szentléleknek. Akkor is, ha ciki. Mert vannak olyan bűnök, amit ciki megvallani. Szokták mondani, hogy nem megvallani cikkel, hanem elkövetni. És az ördög pont fordítva csinálja. Kedvessé teszi a bűnt, amikor csábít bennünket, egy cikivé teszi, amikor meg kéne valani. Ez is hamisság, hazugság. Szabadság forrása egyedül az őszinte töredelmes bűnvallás. A készség a bűn elhagyására. Isten kegyelmének az elfogadása. Nincs más. Nincs más út. Ez az igazság. Az igazság, az Isten igéje, az az Jézus Krisztus. Megtartott a bizonságtétel, nem csupán elmondott bizonságtétel, ugye ezt láttuk ezeknél a szenteknél. Tisztában lenni, ki vagyok Krisztus nélkül, és ki vele. Emlékezzél meg, honnan estél ki. Megtart alázatban, ha te tudod, hogy egy romlott bűnös természetű ember vagy, akin az Isten megkönyörült. Akkor lesz kegyelem a szívedben mások felé, és tudsz az emberekkel beszélgetni, a legmélyebbre süllyedtekkel is. És tudod, hogy ki vagy te Krisztusban, hogy te az Isten gyermeke vagy. És ez neki nagyobb ciki, mint neked. És néha fordítva gondoljuk. Emberek szigyelik Jézus, pedig én ciki vagyok neki, hogy azt mondja mennyben, hogy én a barátja vagyok. Meg az Isten egy ciki, rólam azt mondani, hogy én gyermeke vagyok. Mint nekem azt mondani, hogy mindenhat egyik az Isten az én atyám. Nem ugyanaz a kettő. És ő vállalja. Hát csodálkoztok, hogy azt mondja Jézus, hogy én sem foglak titeket vállalni, ha ti nem vállaltok engem. Hát mégis hogy gondoljátok? Úgyhogy én már előre vállaltalak titeket. Tehát tudom, ki vagyok Krisztusban. És higgyétek el, ez a kulcs, hogy vagy egészséges önértékelésem, hogy bűnös, romlott természetű ember vagyok, kározatra méltó. De az Isten megkönnyörült rajtam. Az ő könnyörű irgalmából, szeretetéből, hogy megváltson engem a bűn és az ördög hatalmából, és örök életre ajándékozott meg, és ezt kevésnek tartotta, ezért ő azt mondta, hogy a fiává fogad engem, örökös társadalmat a Krisztusnak. Óriási dolog. Micsoda erő ez? Így látod a cicát a tükörbe, és tudod, hogy a cicában benne lakozik a Krisztus. És nem te leszel oroszlán, hanem benned a Krisztus lakozik. És benned a Krisztus lelke véghez viszi az Isten akaratát. Mennyi erőt kapsz. Nem a magad erejéből, nem a magam erejéből, hanem az Isten ereje által. Tudom szolgálni az Urat. Az emberektől a félelem csapdába ejt. Az emberektől a félelem sumák életet hoz. Sumákolni fog az a keresztény ember, aki fél az emberek véleményétől. Azt mondja, például beszélek, az embertől a félelem pedig csapdába ejt. Önmagában az, hogy megtartották rengeteg mindent jelent, azt is jelenti, hogy megfogták, megragadták, meg őket is megragadta. Tehát bennük ott van, mind megragadott igazság, a bizonságtétele Krisztusnak, még őket is megragadta a bizonságtétel. Megkeresem nektek az igét. Példabeszédek 29-25, az embertől a rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Véleményalkotás a másik emberről. Figyelj ide! Ismételem. Ne gondold, hogy te egy emberről ránézésre, de még egy beszélgetés alapján is tökéletes diagnózis vagy képes kiállítani. Hamisság. Önbecsapás. Ha én ezt elhiszem, akkor én leszek az igazságosztó. Ne gondoljam azt, hogy látszatra, látok valamit, egy eseményt, egy reakciót, és én tudom, hogy mi van a mögött. Házas körön néztünk egy filmet, 11 perces filmot, másfél óráig néztük. És megdöbbentünk, hogy mennyire hamis módon tudunk megítélni néhány gesztusból embereket. Hogy mennyire igaz, hogy ne ítél látszatra. És tudd azt, hogy egyedül az Isten ismeri a szíveket. Egyedül és kizárólag tökéletesen az Isten ismeri a szíveket. Senki más ezen a földön. Ha ezt tudom, alázatosan tudok kapcsolni a másik emberhez, és valóban képes leszek arra is alkalmas, hogy Isten szolgáljaként segítsem a másik testvéremet. Ugye a másik embert. Másik hamisság, fenntartani a látszatot, az imidzset, amit mondtam nektek, ahelyett, hogy őszinték lennénk, és valóban engednénk, hogy az emberek olyannak lássanak bennünket, amilyenek vagyunk, és ebben van a szabadság. Ebben van a kiteljesedés. A kiteljesedett élet. Mert hát a hazugról beszélő, hamis tanút és a testvérek között visszájszító embert gyűlöli az Isten. Nem erre vagyunk elhívva, hanem arra vagyunk elhívva, hogy a megbékélés hirdessük Isten és emberek között. A békesség evangéliumának hirdetésére vagyunk elhívva. Hogy ezt képviseljük, mint akik magunk is eltévedtek voltunk, és bennünket is megtalált az Isten. De ennek ellenére az Isten olyan nagy kiváltságban részesült bennünket, hogy gyermekeivé fogadott. Bennünket, érdemtelneket. És ezt így, ahogy elmondtam, mélyen mindig jó tudni. Minden igazság elemét ennek. Az, hogy gyökeret verj a Krisztusban, hogy mélyen gyökerez az evangéliumban, hogy ne üldözzön az ördög rémálmokkal, hamis képekkel, hamis kényszerekkel, hanem szabad emberként élj ebben a világban. Azzal a szabadsággal, amelyre Krisztus megszabadított téged és engem. Amen. Hogy nem megtévesztés rabsága legyen nyilvánvaló, hanem a Krisztus szabadsága legyen nyilvánvaló, mint akik bűnben, rothatásban, romlott beszédekben jártunk, Istentől, Istenek ellenségei, idegenek voltunk, de az Isten könyörülgalmából megmentett bennünket, és mi elfogadtuk a megmentését, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, a szabadítást, és felemelt bennünket a mocsóból, a szennyből, az ő dicsőségére, az ő kegyelméből, Krisztusért, és nem miértünk. És minden igazságunk, ami van, az csak Krisztus által van. Ne gondold azt, hogy az Isten lenéz rád, mert jó szolgáltál, jó prédikáltál, tettél valami jót, lenéz rád, azt mondja, ó, de Frankó, gyerek ez. Mekkora baromság azt mondani valakinek, Isten lenéz rád, és gyönyörködik benned. Mi gyönyörködni valóban benned, ember? A rothadt, romlott természeted? A rothadt beszéded? Az indulataim? Mivel gyönyörködne az Isten? Tudod, mivel gyönyörködik az Isten? Krisztus vérébe gyönyörködik, drágám. Rád néz, és látja rajta a Krisztus igazságát. És nem azt mondja az Isten, hogy Tóth Sándorba gyönyörködöm, hanem íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Durva? De ez a szabadság. Ha nem így gondolkozol, megtéveszett ember maradsz mindig, és azt hiszed, hogy neked van valamit, amiért az Isten megveregeti a válladat. Van valamit, amiért a pokolra mehetsz, igen. Vagy én. És van egy Krisztusod, akinek a vére által megtisztulhatsz. Akinek a vére által megtisztulhattam, új életet nyerhettem. És akkor letekint az atya, azt mondja, íme az én szerelmes fiam, gyönyörködöm, hogy mindaz, akit nekiadtam, az övé is vele van. Hogy mindaz, aki mocskos szennyes ruhába jöttek, megmosadtak, kinek a vérében? A bárány Jézus vérébe, kedvesem. Neked és nekem semmi esélyünk nincs az Isten előtt. Semmi. Csak Krisztus. Ez az evangélium szelleme. Ebben a szellemben gondolkozol, ebben a szellemben jársz, nincs olyan megtévesztő erő és szél, amely elsodorna téged. Mint az a kis fa. Jön a szél, hogy a gazdája nem kötötte ki, hanem engedte, hogy csapkodja 120 kilométeres szél, ide-oda. De mi lett a gyümölcse? Erősödött a törzse, meg a gyökere, amit nem látotta a gazdája. De annak a fának a gyökere is egyre mélyebbre ment. Egyre erősebb lett. Ezért tartsátok örömnek, tartsuk örömnek, a különféle próbáltatások érnek bennünket, mert ezek segítenek bennünket, hogy azzá legyünk, amilyenek valójában vagyunk. A saját szemünkben is. Amen.